Márk evangéliuma 8. és 9. fejezet. Márk a korábbiakban már beszámolt arról, hogy Jézus megvendégelt 5000 férfit, a nőket és a gyermekeket nem is számolva. Láthatjuk, hogy Jézus ismét gondoskodik az emberek szükségleteiről. Érdekes, hogy Jézus szolgálatának kezdetén, amikor a sátán megkísértette őt, miután Jézus 40 nap és 40 éjjel át böjtölt, a sátán a következőket mondta neki, a Máté 4:3-ban. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus azonban nem használta csodatevő erejét arra, hogy saját fizikai szükségleteit kielégítse. Amikor azonban mások fizikai szükségleteiről volt szó, akkor hajlandó volt csodákat tenni. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokasság, és nem volt mit enniük, magához hívatta a tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Úgy tűnik, hogy minden egyes alkalommal, amikor Jézus meglátta a sokaságot, megszánta őket, és ebben az esetben kimondottan azért, mert látta fizikai szükségletüket. Mi sokszor érzéketlenné válunk mások szükségleteire, Jézusról azonban ezt nem mondhatjuk el, hiszen ő mindig érzékeny volt az emberek szükségleteire. Ezért mondja Jézus, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyük messziről jött. Érdekes, hogy amikor az ember több napon át bőjtöl, akkor a 3. nap tűnik a legnehezebbnek. Aztán a 4.-5. napon a szervezet rááll erre az új állapotra, újra erőre kap, és kevésbé lesz éhes az ember. A 3. nap viszont vízválasztónak tűnik, és kimondottan nehéz nap a bőjtben. Jézus pedig látja, hogy az emberek már 3 napja ott vannak vele. Egyesek nagyon messziről érkeztek, és ha ilyen legyengült állapotban küldeni őket haza, valószínűleg összeesnének útközben. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták. 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azaz degeszre ették magukat, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Megint azt látjuk tehát, hogy Jézus fog néhány szelet kenyeret és néhány halat, megáldja őket, és ezzel egy hatalmas tömeget jól lakat, majd a végén több maradékot szedtek össze, mint amennyi a kezdetben rendelkezésükre állt. Amikor az 5000 ember megvendégeléséről volt szó, azt olvashatjuk, hogy 12 kosárnyi maradék kenyeret szedtek össze a végén, és ebben az esetben tipikus zsidó kosarat jelöl az eredeti görög szó. Ezzel szemben érdekes, hogy a 4000 ember megvendégelésénél a Márk 8:8-ban azt olvashatjuk, hogy 7 kosár kenyérdarabot szedtek össze, de itt olyan kosárról van szó, amelyet kimondottan a pogányok használtak. E különbség jelentőségével kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint a 4000 ember megvendégelésénél a tömeg nagy része nem zsidókból állt, és ezért itt a tipikusan nem zsidók által használt kosarak álltak rendelkezésre a maradékok összegyűjtésénél. Az 5000 ember megvendégelése viszont egy zsidóváros Betsajda közelében történt. Láthatjuk, hogy Jézus nem csak a zsidók számára volt az élet kenyere, hanem a nem zsidók számára is, hiszen őket is csodálatos módon megvendégelte, és engedte, hogy egyenek a kenyeréből. És azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelet követeltek tőle, kísértve őt. Abban az időben az emberek nagyon várták a messiást. Sőt, mi több, azóta is számos ember állította magáról, hogy ő maga a messiás, és ezek gyakran megígérték, hogy valami látványos dolgot visznek majd véghez. Egyesek azt ígérték, hogy ketté választják a Jordán folyót, sőt meg is állítják úgy, ahogy az Józsué idejében is történt. Mások természetfeletti cselekedeteket ígértek, például azt, hogy egyszerre az egész világhoz szólnak műholdas csatornán keresztül úgy, hogy mindenki a saját nyelvén hallja majd az elhangzottakat. Ezek az álmessiások soha nem tudták látványos cselekedeteiket megvalósítani. A zsidók azonban mindig is várták a természetfeletti, lenyűgöző eseményeket, amelyek majd a messiás kilétét fogják bizonyítani. A 11. versben azt olvassuk, hogy a farizeusok mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kívánni át ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Egy másik evangéliumban, a Máté 12.39-ben Jézus így válaszolt neki. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus nem azért tett csodákat, hogy a tömeg kíváncsiságát kielégítse, hanem minden esetben csak azért, hogy segítsen azokon, akiknek segítségre volt szüksége. A hatalmát mindig arra használta, hogy gondoskodjon az emberek szükségleteiről, nem pedig saját szükségleteinek kielégítésére, és nem is azért, hogy bámulatos tetteivel mindenki figyelmét önmagára vonja. Heródes is hallott Jézusról és csodatételeiről, és Heródes azt akarta, hogy Jézus előtte is bűvészkedjen egy kicsit, és mutasson neki néhány trükköt. Jézus azonban nem volt hajlandó Heródes kedvéért csodát tenni. Nem volt hajlandó csodákat tenni csak azért, mert az emberek vágytak arra, hogy természetfeletti történéseknek legyenek tanúi. Így ez esetben is, amikor mennyei jelet kértek tőle, Jézus csupán annyit mondott, hogy bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. János evangéliumának 20. fejezetében olvashatunk arról, hogy hogyan reagált Tamás, amikor a többiek elújságolták neki, hogy látták az Urat. Tamás a 25. versben ezt mondja. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Akkor megjelent közöttük Jézus, és így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Mindebből az a következtetés, hogy korábban, amikor Tamás hitetlenkedett, Jézus is ott volt és hallotta szavait, bár mások nem látták őt. Ez azonban nem meglepő, hiszen Jézus megígérte, hogy ahol 2 vagy 3 összegyűltök az én nevemben, ott leszek. Jézus tehát tanítványai tudomására akarta hozni, hogy akkor is ott volt velük, amikor Tamás kétségeinek adott hangot, annak ellenére, hogy nem látták őt. Így hát, amikor megjelent előttük, az első dolga az volt, hogy odament Tamáshoz, és azt mondta neki. Meg akartad nézni a sebeimet? Akkor nyújtsd ki a kezed, és tedd az oldalamra. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem! Vagyis azt mondta, most már hiszek? Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Egyesek mindig csak jeleket várnak, de ez nem egészséges. Az igében azt olvassuk, hogy hamarosan megjelenik a színen egy férfi, aki csodálatos jeleket tesz. És ha valakinek a hite valamiféle természetfeletti történésre, jelre, csodára épül, akkor nagy bajban lesz majd, amikor ez az ember megjelenik a színen. Az Antikrisztus ugyanis a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával jön majd el, sok megtévesztő, csodaszámba menő esemény fogja kísérni, és ezekkel a jelekkel és csodákkal meg fogja téveszteni az embereket. Így hát Egyáltalán nem egészséges dolog, ha az ember a hitét jelekre és csodákra alapozza, hanem inkább hitét és bizalmát Isten igéjébe kellene vesse, és abba, amit Isten mondott. Fontos, hogy az ember elhiggye Isten igéjét anélkül, hogy előtte valamiféle természet feletti jelet követelne. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek. 12-t. És amikor a 7 kenyeret megtörtem a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták. 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte. Még mindig nem értitek? A kovász mindig a gonosz jelképe volt. A felhasznált kovászból az előző kenyérsütés idejéről mindig megőriztek egy kis darabot. Amikor ezt a kovászt hozzáadták az újonnan elkészített tésztához, az elkezdett a tésztában dolgozni, és szépen lassan az egész tésztában szétterjedt. Mivel pedig a kovászból egy kis mennyiség is elég volt ahhoz, hogy a szétterjedjen az egész tésztában, a zsidó számára a kovász a bűn jelképe volt. Azt mutatja ugyanis, hogy ha a gonosznak egy töredékét is megtűrjük magunkban, akkor az elég ahhoz, hogy minden beszennyezzen. Amikor pedig Jézus azt mondja a 15. versben, hogy vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától, akkor ő a farizeusok gonoszságáról beszél, és arról a lelkületről, amely megfertőz másokat. Jézus tehát egyáltalán nem arról beszélt, hogy a tanítványok elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Amikor Betsajdába érkeztek, egy vakot vittek oda hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból. Ahelyett, hogy ott mindenki előtt csodát tett volna, Jézus inkább kivezette kézen fogva azt a vakembert a faluból. Azután szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte. Látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Vagyis már látott valamit, csak nagyon homályosan. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, tisztán látott mindent. Itt egy érdekes csodának lehetünk tanúi. Az igében feljegyzett csodák közül ez az egyedüli, ahol a gyógyulás nem azonnal, hanem fokozatosan következett be. Az első alkalommal, amikor Jézus megérintette ezt az embert, nem gyógyult meg teljesen, hanem csak részben tért vissza a látása. Látását csak azután nyerte vissza teljesen, hogy Jézus még egyszer megérintette őt. A gyógyulással kapcsolatban sok mindent nem értek még. Nem értem például, hogy mitől van az, hogy egyes emberek meggyógyulnak, mások pedig nem. Ha én lennék Isten, akinek hatalma van arra, hogy megadja a gyógyulást, valahogy úgy érzem, hogy én inkább hajlanék arra, hogy azokat az embereket gyógyítsam meg, akik jók, és akik ezt megérdemlik. Őszintén szólva, én láttam már olyan embereket meggyógyulni, akiket Isten helyében én nem gyógyítottam volna meg. Ezért jó, hogy nem én vagyok Isten, mert nagy sietségemben jól összezavarnám a dolgokat, és hamarosan azt találnám, hogy az emberek jó cselekedeteik alapján jönnének hozzám, és akkor többé nem lenne kegyelem. Erősen hiszek abban, hogy Isten napjainkban is meggyógyítja az embereket. A gyógyításnak is sok fajtája van, például lehet fokozatos is. Egyébként pedig szerintem mindenfajta gyógyulási folyamat Istentől való. Vegyünk például egy sikeres vakbélműtétet. Sikerül a vakbelet eltávolítani. Az orvos összevarja a pácienst, Minden tőle telhetőt megtesz, de nem neki köszönhető az, hogy a műtéti seb egy idő után begyógyul, és az sem, hogy a páciens meggyógyul. Az orvos egyszerűen csak tudja, mit kell tenni, és megteszi. Ismeri a gyógyulási folyamatot, tudja, hogy a sebet össze kell varni ahhoz, hogy begyógyulhasson. De a gyógyulást alapvetően nem ő adja, csak ismeri az Isten által megteremtett gyógyulási folyamatokat. És csak azért, mert ezek természetes gyógyulási folyamatok, még nem mondhatjuk, hogy ezek nem Istentől származnak, hiszen mindezeket Isten teremtette. Egyesek azt mondják a gyógyulásról, hogy ez az ember fejében dől el, hogy ez egy pszichoszomatikus jelenség. Erre csak azt tudom mondani, hogy Isten segítsen ezeknek a szegény kritikusoknak. Amikor valaki egy pszichoszomatikus betegségben szenved, vagyis betegsége alapvetően pszichológiai eredetű, mi imádkozunk érte. Az ima megszabadítja attól a pszichológiai problémájától, és így az az adott betegség is elmúlik. Akkor vajon miért kellene lebecsülni Isten munkáját? Én nem tudom, hogy mi okozta azt az adott problémát. Igen, az is lehet, hogy valamiféle pszichikai problémának köszönhetően vakult meg valaki, és a probléma elmúltával visszanyeri látását. Na és akkor mi van? Ha valaki jön és imádkozunk érte és visszanyeri látását, miért ne örvendezhetnénk abban, hogy Isten ennek az embernek az elméjét meggyógyította? Hiszen így is, úgy is Isten munkálkodik az ember elméjében. Ő gyógyítja meg, ő állítja helyre a gondolkodását, az érzelemvilágát, és én ezt ugyanúgy egy Istentől jövő gyógyulásnak tekintem. Elismerem és áldom érte Istent. Az évek során láttam már olyanokat, akik csodálatos módon egy szempillantás alatt gyógyultak meg, másoknál azonban folyamatosan állt be a gyógyulás, és láttam olyanokat is, akik meghaltak. Arra azonban nem tudom a választ, hogy egyesek miért gyógyulnak meg egy szempillantás alatt, mások miért csak fokozatosan, megint mások pedig miért nem gyógyulnak meg soha. Nem tudom. De Isten sokszor váratlan módon munkálkodik, máskor pedig teljesen természetes módon, bár ettől még ez a munka teljesen természet feletti. Szolgálatunk elején, amikor minden nap azért küzdöttünk, hogy életben maradjunk, különösen fontos volt, hogy imádkozzunk, hogy Istenben bízzunk azért is, hogy betöltse a családunk fizikai szükségleteit. A mi atyánkban egy rész úgy szól, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és akkor mi valóban átéreztük ennek az imának a súlyát. Sok-sok napon át imádkoztuk minden nap. Uram, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, mert nem volt pénzünk, hogy kenyeret vegyünk. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Isten nem minden esetben küldött hozzánk valakit egy borítékkal, amelyben pénz volt, de erre is volt példa. Néha úgy gondoskodott a szükségleteinkről, hogy valakit arra indított, hogy hagyjon egy nagy táska élelmiszert az ajtónk előtt. Leggyakrabban Isten azonban úgy gondoskodott a szükségleteinkről, hogy valaki felhívott és azt mondta. Csak, segítségre lenne szükségem, volna időd ma velem dolgozni? Én pedig boldogan mondtam, hogy hát persze. És amikor elindultam dolgozni, megköszöntem az Úrnak, hogy gondoskodik a szükségleteinkről. Bizony hányszor gondoskodott az Isten rólunk úgy, hogy kaptam munkát arra napra, a nap végén megkaptam a béremet, és abból a pénzből tudtunk aznap vacsorát venni. Előfordult, hogy egy élelmiszerlánctól hívtak fel, hogy az egyik élelmiszerbolt vezetőt kellene helyettesíteni, és hogy beugranék-e. Persze, mondtam. Aztán az is előfordult, hogy egy temetkezési vállalkozó hívott fel. Csak el kellene menni egy holttestért. Én pedig megint csak azt válaszoltam, hogy jó, rendben, megyek. És minden elhozott holttestért kaptam $5. Köszönöm, Uram, hogy gondoskodsz a szükségleteinkről, mondtam akkor is. Isten tehát nem mindig alkalmaz természetfeletti módszereket arra, hogy gondoskodjunk rólunk, hanem sok esetben Isten nagyon is természetes módon munkálkodik. Fontos azonban, hogy meglássuk a természet fölöttit a természetesben. Sajnálom azt az embert, aki szem elől tévesztette Istent, és aki nem csodálkozik el Istenen, amikor megpillant egy virágot. Sajnálom azt, akinek nem jut eszében a világ mindenség teremtője, amikor megérzi a rózsa illatát. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy a rózsát istenként kellene imádni. Létezik ugyanis egy olyan irracionális viszonyulás is a természethez, amikor valaki a természetet kezdi el imádni, mintha a természet lenne maga Isten. Ó, a természetanyó vitte ezt véghez, mondják. Pál is ír azokról, akik beleesnek abba a hibába, hogy a teremtett természetet kezdik el imádni a teremtő helyett. A racionális ember azonban, amikor a természetre tekint, Istent kezdi el imádni, aki megteremtette a természetet. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Jézus tehát elhagyja Betsajdát, amely a galileai tenger északi csücskénél található, és elmegy még északabbra, felső Galileába, egészen Cézárea Filippi területére, amely felső Galilea északi részén terül el, a Hermon-hegység lábánál. Ennek a mai neve Banyász, mert a görögök idejében egy szentélyt építettek annak a barlangnak a közvetlen szomszédságában, ahonnan régen a Jordán folyó eredt. Később földrengések rázták meg ezt a területet, úgyhogy most már a Jordán folyó nem a barlangokból, hanem a barlangoktól mintegy 30 méterre tör a felszínre. A lényeg azonban, hogy régen a Jordán folyó ezekből a barlangokból eredt, és ezért a görögök itt egy szentélyt építettek Pán Isten tiszteletére, ezért ezt a helyet Banyásznak nevezték el. Az araboknak azonban nehezükre esik kiejteni a P-t, ezért Banyász helyett Banyászként emlegették ezt a helyet. Így hát ez a terület Banyászként vonult be a köztudatba, de régen ez volt Cézárea Filippi. Útközben megkérdezte tanítványaitól. Kinek mondanak engem az emberek? Elérkezett az ideje annak, hogy Jézus felfedje a tanítványai előtt, hogy kicsoda is ő valójában. Eddig Jézus nem tett erre vonatkozó kijelentést a tanítványainak, és még nem fedte fel előttük az igazi elhívását. Abban biztos vagyok azonban, hogy a tanítványok sejtettek valamit. Jézus tehát megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki. Te vagy a Krisztus. Itt meg kell jegyezzük, hogy Krisztus nem név, hanem egy cím. A héber messiás szó görög változata. A messiás szó a héberben azt jelenti, hogy felkent. Abban az időben az volt a szokás, hogy amikor egy új király lépett a trónra, felkenték őt, úgy, hogy egy szertartás keretében olajat öntöttek a fejére, és így hivatalosan is mindenki számára egyértelművé vált, hogy ő a király. Mivel Jézus a Krisztus, vagyis a messiás elnevezést használta, ez azt mutatja, hogy őt Isten felkente arra, hogy ő legyen a király. Péter tehát így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. Még nem érkezett el az ideje, hogy Jézus felfedje magát a világ előtt, de a tanítványai előtt már felfedi magát. Vegyük észre a 31. versben, hogy Jézus addig nem beszél a tanítványainak a keresztre feszítéséről, amíg el nem mondta nekik, hogy ki is ő valójában, mert a tanítványoknak egy teljesen más elképzelésük volt a messiásról. Ők azt gondolták, hogy a messiás megalapítja majd Isten országát, felszabadítja őket a római iga alól, a zsidók ismét uralkodni fognak a földön, és Isten ismét elhozza az ő országát a földre Izraelen keresztül. Ezért, amikor Péter elismerte, hogy Jézus a messiás, Jézus azonnal elmondta tanítványainak, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus tehát felkészíti tanítványait arra, hogy nem az történik majd, amit ők a messiástól elvárnának, hanem ehelyett őt keresztre feszítik és elutasítják. Mindennek így kell történnie, hiszen az Ézsaiás 53-ban az a profécia áll, hogy megvetett volt és emberektől elhagyatott. A proféciának pedig be kellett teljesednie. Az Ézsaiás 53.9 azt is írja, a bűnösök közt adtak sírt neki. Dávid a 22. Zsoltárában leírja, hogy a messiást keresztre feszítik. A Dániel 9.26-ban azt olvassuk, hogy megölik a felkentet. Ezeknek mind be kellett teljesedniük, és ezért Jézus megpróbálja őket felkészíteni erre. Az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. De amikor Jézus azt mondja nekik, hogy a messiásnak meg kell halnia, ez egyszerűen annyira távol áll az ő elképzelésüktől, hogy a tanítványok kikapcsoltak, és nem hallották, hogy mit mondott még ezek után. Nem hallották, hogy azt mondja, harmadnapon feltámad, mivel annyira sok hatásként érte őket Jézus kijelentése, hogy őt meg fogják ölni. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Miközben Péter megfeddi Jézust, valójában személyes érzéseinek ad hangot, mert nagyon szerette az Urat, és nem akarta, hogy Jézus a haláláról beszéljen. Jézus azonban megfeddi Pétert lelki ítélőképességének hiánya miatt, mert Péter nem értette meg Isten dolgait, csak az emberek dolgait. Ha ugyanis megértette volna, akkor tudhatta volna, hogy a messiásnak meg kell öletnie, és utána fel kell támadnia a halálból. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ez a tanítványság három követelménye. Az ember először is tagadja meg önmagát. De milyen messze van ez attól, amit a világ képvisel? A világ arra bátorít bennünket, hogy nyomuljunk előre, és mindenáron valósítsuk meg önmagunkat. Az ember most már ilyen szemináriumokat is látogathat, ahol megtanulhatja ezt, és akkor nem kell senki másra támaszkodjon. Jézus azonban ehelyett azt mondja, ha követni akarsz engem, meg kell tagadnod önmagad. Pál a Filippi 2.5-ben ezt írja. Az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Megtagadta önmagát. Megfosztotta önmagát attól a helytől, amelyet a mennyben elfoglalt azért, hogy szolgaként eljöjjön a földre, és meghaljon a kereszten. Így hát Krisztus azt mondja, hogy ha követni akarsz engem, meg kell tagadnod önmagadat, fel kell vedd a kereszted, és azután kövess engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Az ember teljes erőbedobással keresi az életét, meg akarja azt élni, meg akarja találni az élete célját és annak értelmét, saját álmait követi, és megpróbálja megmenteni az életét. Jézus azonban azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Álljunk csak meg itt egy pillanatra. Arra kérnélek, hogy gondolkozz el egy másodperce azon, hogy mi lenne a legnagyobb célod, a legfontosabb célod az életben. Ha bárki lehetnél, ha bármid lehetne, mi lenne életed legnagyobb célja, mit választanál? Na már most, ha célod megvalósítása közben elveszítenéd a lelked, vajon megérné-e megvalósítani azt a célt? Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Ha az egész világot megnyernéd, szerinted meddig tudnád azt megtartani? Nem is olyan régen valaki mondott nekem valamit, ami teljesen lenyűgözött, mert én nem így gondoltam eddig erre. Azt mondta nekem, épp most ünnepeltem 60. születésnapomat, ami azt jelenti, hogy az Ádám óta eltelt idő 1%-át leéltem. Engem teljesen lenyűgözött az a felismerés, hogy én is az Ádám óta számított történelem 1%-át szinte már leéltem. Micsoda sokkoló elképzelés ez. Szóval gondolj csak bele, ha meg is szereznéd a világot, mennyi ideig lenne az a tiéd? Mennyi ideig tudnád élvezni azt? Mondjuk 100 évig? Szerinted fogsz 100 évet élni? Szerinted 98 évesen még mindig élveznéd azt? Az Úr ugyanis az örökké valóságról beszél itt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Pedig a lelkünk örökké való, ez a világ pedig nem az. Zsidók 11.25. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel ő is tudta, hogy a bűn csupán időszakos gyönyörűséget nyújt, az Istennel való kapcsolat azonban örökre szól. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Visszatérve a Márk 8.37-hez, mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Engem nagyon elszomorít, amikor látom, hogy mi mindenért képesek az emberek eladni a lelküket. Mi itt Amerikában mindig azt mondjuk, hogy az itt élő őslakos indiánokat az ideérkező kereskedők jól kihasználták, mert a kereskedők értéktelen csillogó üveggyöngyöket adtak az indiánoknak drága arany és ezüst tárgyaikért cserébe. Ilyenkor az ember óhatatlanul is azt gondolja, hogy ó, azok a szegény indiánok, akiket az érkező fehérek kiszipolyoztak, és sajnos ez valóban így is volt. Azt mondja az ember, hogy milyen ostobaságot követtek el ezek az indiánok, hogy az értékes arany és ezüst tárgyaikat odaadták, holmi értéktelen üvegért cserébe. De várjunk csak egy percet. Te mire cseréled a lelked? Neked milyen üzletet ajánl a sátán a lelkedért? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Egyesek a lelküket az ostoba büszkeségért adják el, mások pedig néhány pillanatnyi élvezetért. A sátán nekik is üveggyöngyöket ajánl. Gondolkozz el, ember, a lelkedről van szó. Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Jézus tehát azt mondja a tanítványainak, meg fogok halni, majd feltámadok, és eljövök az atya dicsőségében a szent angyalokkal. A messiás tehát eljön még egyszer dicsőségben, hatalommal, és megalapítja Isten országát. De nem most. Ez alkalommal a messiást elutasítják, átadják a főpapoknak és az írástudóknak, megölik, de harmadnapra föltámad, majd egy napon visszatér, mondja Jézus, az atya dicsőségében a szent angyalokkal. Azután így szólt hozzájuk. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Vajon ezzel mit akart mondani Jézus? Hiszen tanítványai, akik akkor ott álltak körülötte, mind meghaltak, és még nem láthattuk, hogy eljött volna az Isten országa dicsőséggel és hatalommal. Vajon Jézus tévedett? Először is leszögezhetjük, hogy Jézus nem tévedett. Ha az én ige értelmezésem azt sugallja, hogy Jézus tévedett, akkor velem van baj. Ha az én ige értelmezésem nevetségessé teszi Jézust, és azt sugallja, hogy ostobaságokat beszélt, akkor helytelenül értelmezem az igét. És sokszor bizony az emberek félreértelmezik Jézus szavait. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehéré vált, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Jézus itt egy időutazásra vitte a tanítványokat, és ők megláthatták Jézust abban a dicsőségben és azzal a hatalommal, amellyel visszatér majd a földre. Isten tehát kiragadta őket a földi időzónából az örökké valóságba, és látták Isten királyságát eljönni dicsőséggel és hatalommal. Ezért mondta Jézus, hogy bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Ott fent Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk ezért 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Itt láthatjuk először azt a vágyat, hogy az izgalmas események helyszíneire földi szentélyt építsenek. Szegény Péter, ha tudta volna, hogy mibe sodorta a szent földet. De vajon miért mondta ezt Péter? Azért, mert nem tudott mit mondani. Ha azonban az ember nem tudja, mit mondjon, valószínűleg jobb, ha nem mond semmit. Egyesek azonban úgy érzik, hogy muszáj valamit mondjanak, még ha nem is tudják, hogy mit mondjanak, és így valami butaságot mondanak. Pedig ilyenkor jobb, hogyha az ember nem mond semmit. Jobb, ha az ember nem szól semmit, és engedi, hogy az emberek ostobának gondolják, mint hogy kinyissa a száját, és a többiek minden kétségét eloszlassa az ostobaságát illetően. Péterék megijedtek, és Péter nem tudta, mit mondjon, ezért egy butácska ötlettel állt elő. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok! A zsidókhoz írt levél első fejezetében az első verstől a következőket olvashatjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. A hegyen tehát ott volt Mózes. Ő vajon mit jelképez? Az, hogy Isten az ő törvényén keresztül szól a népéhez. Aztán Illés is megjelent, ő pedig azt jelképezi, hogy Isten a prófétáink keresztül is szól az emberekhez. És általában milyen részekre szokták bontani az Ószövetséget? A törvényre, illetve a prófétákra. Emlékezzünk csak vissza, hogy Jézus gyakran mondta, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. A zsidók 1:1-ben is a következőket olvashatjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Vagyis a hegyen látjuk egyrészt Mózest, aki a törvényt képviseli, illetve Illést, aki a prófétákat. Ott állnak a hegyen, Jézussal beszélgetnek, Isten pedig megszólal, és ezt mondja. Ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok! János 1:17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten tehát azt mondja, reá hallgassatok! Pedig még most is vannak olyanok, akik inkább szeretnének a törvény alatt élni, ahelyett, hogy kegyelemben és igazságban élnének, ami csak Jézus Krisztus által lehetséges. De hadd ismételjem meg még egyszer, amit Isten mondott. Ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok! Jézus nem mondott semmit, ami ellenkezett volna a törvénnyel és a prófétákkal. Jézus maga mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje az eddigi dolgokat, hanem azért, hogy beteljesítse azokat. És ő valóban beteljesítette a törvényt és a próféták tanításait, ezen keresztül pedig elhozta nekünk Isten dicsőséges kegyelmét is, amelyre az Istennel való kapcsolatunk épül. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már feltámadt a halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között, mit jelent feltámadni a halottak közül. Ezért megkérdezték tőle. Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Péterék tehát felismerték, hogy Jézus a messiás, de azt is tudták, hogy az írástudók azt mondják, Illésnek kell eljönnie a messiás előtt. Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? Jézus tehát azt mondja a tanítványainak. Ti azt kérdezitek, hogyan lehetséges az, hogy az ige azt mondja, előbb ivésnek kell eljönnie. Én pedig azt kérdezem, hogyan lehet az, hogy az emberfiának sok szenvedésben és megvetésben lesz része? Jézus eljövetelének egy másik aspektusára mutat rá. Azt mondja, hogy valóban megvan írva, hogy illés előbb jön el, és helyreállít mindent. De az is megvan írva, hogy az emberfia, vagyis a messiás, sokat fog szenvedni. Tehát a messiás dicsőséggel és hatalommal jön el, és ezt megelőzően pedig illés is eljön, és helyreállít mindent. Másrészt illés már eljött, keresztelő János ugyanis betöltötte illés hírnök szerepét. Ezért Jézus így szólt. De mondom nektek, hogy illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Tehát még keresztelő Jánost illetően is beteljesedtek az írások. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük. Miről vitatkoztok velük? Jézus a pásztor látja, hogy a nyáj bajban van. Ott vannak ezek az írástudók, és kérdezgetik a népet. Ő pedig azonnal a védelmükre kell, és megkérdezi tőlük. Miről vitatkoztok velük? Ilyen a szíve egy igazi pásztornak. Igyekszik megvédeni a nyájat a farkastól. Itt a Calvary Chapelben egyik alkalommal, egy hétfő esti Biblia óra idején sokan befogadták Jézus Krisztust. Én pedig elvonultam velük egy hátsó szobába, és beszélgettünk. Miután szolgáltam feléjük, kiléptem a szobámból, és megpillantottam néhány öltönyös férfit. Ez már önmagában is gyanakvóvá tett, mert abban az időben senki sem hordott öltönyt, főleg nem hétfő este. Azt vettem észre, hogy gyermekeket gyűjtöttek maguk köré, és nagy erőbedobással magyaráztak nekik valamit. Szóltam a segédlelki pásztornak, oda mentünk hozzájuk, és félrevontuk őket, mert beszélni akartunk velük. Láttam hát, hogy ezek az emberek olyan gyermekeket gyűjtöttek maguk köré, akik nagyon fiatalok voltak még az Úrban. Voltak olyanok közöttük, akik éppen hogy egy hete, két hete vagy egy hónapja tértek meg. Egyszerűen tudtam, hogy furcsa dolgokat mondanak nekik. Így hát félrevontuk őket, és megkérdeztem tőlük. Kik vagytok? És közben készen álltam, hogy előráncsam ostoromat, és a templomból kikergessem ezeket az embereket. Elég mérges voltam, úgyhogy lerohantam őket. Kik vagytok? Miről beszélgettek a gyermekekkel? Honnan jöttetek? Mit akartok? Ó, de hát testvérem, dicsőség Istennek, halleluja, dicsőség Istennek, testvérem, halleluja, testvérem, testvérem. Nagyjából ezt válaszolták. Álljunk csak meg egy perce, mondom. Ne mondjátok nekem, hogy testvérem, hanem inkább azt mondjátok meg nekem, kik vagytok, honnan jöttök és mit csináltok itt. Erre megint rázendítettek. Ó, dicsőség Istennek, halleluja testvér, dicsőség Istennek! Nem válaszoltatok a kérdésekre, mondtam. És cselekedeteikből le tudtam vonni bizonyos következtetéseket, nem is volt lelki ítélőképességre szükség. Erre a segéd lelki pásztor csak ennyit mondott. Kifelé! Ők pedig tovább folytatták mondani valójukat. De hát dicsőség Istennek, halleluja testvér, de hát testvérek vagyunk. Nem akartok ti itt Santa Anában a helyi gyülekezetté válni? Én pedig annyit mondtam nekik. Most ugye vicceltek. Hogy mondhatnék olyat, hogy a mi gyülekezetünk az egyetlen olyan igaz gyülekezet ebben a városban, amely képviselője Krisztus testének? Miféle elképzelés ez? Sok nagyszerű gyülekezet van ebben a városban, és nem mi vagyunk az egyetlen igaz gyülekezet. Soha, de soha nem vehetnénk magunkra ezt a címet. A segédlelki pásztor ismét csak ennyit mondott. Kifelé! És ahogy kikísérte őket a parkolóban, mindig csak azt hajtogatták, hogy ó, de hát testvérem, dicsőség az Istennek, halleluja testvér! A segédlelki pásztor pedig egészen az autójukig kísérte őket, és azt mondta. Meg fogom várni, amíg elhajtanak a parkolóból, és kérem, hogy soha többé ne jöjjenek ide-vissza. Ezek után nagyon is értem, hogy hogyan érezhette magát Jézus, amikor látta, hogy az írástudók egyre inkább sarokba szorítják a nyáját, akik még olyan sok mindent nem értettek. Így hát Jézus azonnal a védelmükre kell, és az írástudóknak szegezte a kérdést. Miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. És amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától. Mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki. Ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt. Hiszek, segíts a hitetlenségemen! Képzeljük csak el, hogy milyen lehetett az apának ilyen állapotban látni a fiát. A fiú nem tudott beszélni, de ami még ennél is szörnyűbb volt, hogy rohamai voltak, vonaglott a teste, habzott a szája, csikorgatta a fogait. És amikor rohamai voltak, gyakran belevetette magát a tűzbe és a vízbe. Mennyire összetörhette ez a látvány az apa szívét? Végső elkeseredésében elhozta fiát Jézushoz. A sátán pedig még egy utolsó támadást indít. Ahogy az apa viszi gyermekét Jézushoz, akkor is rohama támad, a földre veti magát, habzik a szája. Az apa pedig elkeseredettségében így kiált. Ha tudsz valamit tenni, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus pedig ezt válaszolja. Minden lehetséges annak, aki hisz. Micsoda dicsőséges ígéret ez! Minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermekapja, és így szólt. Hiszek, segíts a hitetlenségemen! Segíts az életem azon területén, ahol még hitetlen vagyok! Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki. Te néma és süket lélek, megparancsolom neked, hogy menj ki belőle, és ne menj bele többé. Érdekes, hogy Jézus azt is hozzáteszi, hogy ne menj bele többé. Jézus a Máté 12.43-tól a következőket mondja. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul kiseperve, és felékesítve találja azt, akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ezért adja itt ezt a parancsot Jézus a tisztátalan léleknek, hogy menj ki belőle, és ne menj bele többé. Egyszer majd a démonokról is fogunk beszélgetni. Igazából nem szeretek ezzel a témakörrel foglalkozni, de néha elkerülhetetlen. A jó hír az, hogy az Egyesült Államokban nincs sok valós megszállottság. Sokkal több olyan esetet látunk, amikor csak elképzelt megszállottságról van szó. Ennek ellenére az Egyesült Államokban is megtapasztalható sokfajta démoni elnyomás, hiszen Isten gyermekeként nem test és vér ellen harcolunk, hanem fejedelemségek és hatalmasságok ellen, tehát szellemi harcban veszünk részt. Az erős keresztény befolyásnak köszönhetően azért aránylag kevés valós megszállottság van ebben az országban. Sokkal több eset figyelhető meg más országokban, ahol az evangélium nem világít még elég fényesen. Sajnálatos módon azonban Amerikában is növekszik ezeknek az eseteknek a száma, ahogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az okkult és keleti vallások. Erre az felkiáltott erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk közt. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ez esetben úgy tűnt, hogy nem volt rá hatalmuk. Ő pedig ezt mondta nekik. Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Úgy tűnik, a démoni lelkeknek is létezik hierarchiája. Az efezusiakhoz írt levél felsorolása is erre enged következtetni. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Úgy néz ki, hogy egyes démonok erősebbek, mint mások, és ezért nehezebben lehet őket kiűzni. És úgy tűnik, hogy ebben a fiúcskában is egy olyan démon lakott, akit a tanítványok nem tudtak kiűzni, csak Jézus. Amikor a tanítványok később rákérdeznek, Jézus megmondja nekik, hogy ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal és bőjtel. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Vegyük észre, hogy Jézus ezt kihangsúlyozza, és próbálja felkészíteni tanítványait. A tanítványok már tudják, hogy ő a messiás, Jézus azonban úgy is mondhatnánk, hogy a valódi messiásra készíti fel őket, nem pedig arra a messiásra, akinek az emberek gondolták a megváltót. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük. Miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. De szégyelték ezt bevallani Jézusnak. Ugye mi is voltunk már ilyen helyzetben, hogyha Jézus rákérdezne, hogy mit mondtunk, akkor szégyelnénk azt elmondani neki. Sőt, mindannyian tettünk már olyan dolgokat, amelyeket szégyelnénk Jézus előtt, és úgy csinálunk, mintha Jézus egyébként nem is tudna róluk. Pedig tudatosítanunk kéne, hogy Jézus mindent tud, amit mondunk, és mindent tud, amit teszünk. A Zsidók 4.13-ban ezt olvassuk. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Bizony nagyon is tudatosítanunk kellene Jézus jelenlétét. Mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy előle nem tudunk elrejteni semmit. Mivel tehát Jézus tudta, hogy mind vitatkoztak a tanítványok, leült és tanítani kezdte őket. Jézus nem feddi meg a tanítványokat, mert azon vitatkoztak, hogy ki lesz közülük a legnagyobb, és nem kárhoztatja őket ezért. Ehelyett inkább elmondja nekik, hogy hogyan lehetnek a legnagyobbak. Bizony Jézus hozzáállása gyakran nem felel meg az elvárásainknak. Amikor valamit elrontok és elbukok, óhatatlanul is azt várom, hogy rám fog ripakodni. Ehelyett azonban ő együtt érez velem. Ahelyett, hogy elítélne a hibámért, leül és elmondja nekem, hogy hogyan tudom ezt a hibát a következő alkalommal elkerülni, és hogyan tudok sikert aratni. Nagyon szeretem az Urat, mert soha nem kárhoztat, hanem mindig együtt érez velem, és mindig segítőkész. A János 3.17-ben azt mondja Jézus. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Majd hozzáteszi, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Én hiszek Jézusban. Attól még nem vagyok tökéletes, hiszen van, hogy elbukom, de nem kerülök ítélet alá. Amikor elesek, Jézus nem kárhoztat engem, hanem megmutatja nekem, hogyan kell járnom. A tanítványok egy nevetséges vitát folytatnak arról, hogy ki a legnagyobb. Jézus azonban nem ítéli el őket, nem azt mondja, hogy hogyan lehettek ilyen ostobák, hogy ilyen semmiségeken vitatkoztok? A legnagyobbak akartok lenni? Hát hadd mondjam el, mi a módja ennek. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. A Márk 10:44-ben ezt olvassuk. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Korábban Jézus a 8. fejezetben a következőket mondta. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Szóval, ha nagyok akartok lenni, hadd mutassam meg az utat. Nem úgy kell naggyá válni, ahogy ti azt gondoljátok. Nem úgy lesztek naggyá, ha könyököltök és nyomultok, és ha mindenkin átgázoltok, és ha másokat leromboltok, hogy föléjük kerekedhessetek. Úgy válhattok naggyá, hogy elkezditek egymást szolgálni. Hadd ismételjem meg még egyszer Jézus szavait. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. A gyülekezet lelki pásztorának is ezt a funkciót kell betöltenie. A gyülekezet szolgálja ő. Mindenki szolgálja. Sokszor azt mondom azoknak, akik éppen akkor fogadták be Jézust, hogy egy nagyszerű előnyre tettek szert, mert hirtelen egy csomó szolgájuk lett. Mi ugyanis itt a Calvary-ban kitűztük célul, hogy valóban szolgáljuk a gyülekezetet, mert az egész erről szól. És Jézus is azt mondja, ha nagy akarsz lenni, szolgáld a többieket. És kézenfogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte, és ez nekem annyira tetszik, majd ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Itt Jézus tulajdonképpen ezt mondja. Amit egy kisgyermekért tesztek, az tulajdonképpen értem teszitek. Abban a kultúrában a gyermekeket nagykorúságuk előtt szinte nem is tekintették személyeknek. Valahogy senki sem akart időt szánni a gyermekekre. Egyszerűen engedték, hogy felnőjenek, és amikor nagykorúvá váltak, egy csomó felelősséget helyeztek a nyakukba. Jézus azonban azt mondja, szánjatok időt a gyermekekre, mert amit egy kisgyermekért teszel, valójában értem teszed. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Megfigyelhetjük, hogy a tanítványok gyakran tettek olyan megjegyzéseket, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak ahhoz, amit Jézus korábban mondott, mert nem is mindig értették, hogy mit mondott. János ezt mondta neki. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedbe űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta. Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevembe, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. János itt bizonyos értelemben klikkesedni kezd. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket. De éppen azt is mondhatná, hogy mivel nem volt református, eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban azt mondja, hogy tanuljátok meg, hogy együtt kell működnötök. Hogyha ő az én nevemben teszi mindezt, akkor nem tud gyalázni engem. Hagyjátok őt békén. Bárcsak rádöbbenne az egyház is egy napon, hogy mi mindnyájan ugyanazt az Urat szolgáljuk. Bárcsak felismernénk, hogy ki is a mi valódi ellenségünk. Mert nem a szomszéd gyülekezet. Inkább együtt kellene munkálkodnunk Jézus Krisztus ügyéért. Az egyház azonban annyira el van foglalva a belső harcokkal, a versengésekkel, hogy közben nem is a valós ellenségre koncentrálunk, és így nem is igazán tudjuk lerombolni az ellenség építette falakat. Ebben is szükségünk van az Úr segítségére. Bárcsak igazi egység uralkodna Jézus Krisztus egyházán belül, és bárcsak megtanulnánk szeretni egymást. A közelmúltban voltunk Mexikóban egy ottani közösségben. Az Úr nagyon megáldja őket. Péntek este szerveztek egy összejövetelt, és több mint 900 ember jött el. A mi gyülekezetünk az ottani mexikói közösségnek néhány ezer dollárt kölcsön adott, hogy tudjanak venni egy olyan épületet, ahol meg tudják tartani az Isten tiszteleteket. Mert olyan gyorsan kezdett növekedni a gyülekezet, hogy mindenképpen szükségük volt egy helyre, ahol összegyűlhetnek. Találtak is egy nagyszerű helyet, és megvették a kölcsönből. Természetesen megígérték, hogy egy bizonyos időn belül visszafizetik a kölcsönt. Közben azonban hatalmas értékcsökkenés sújtotta a mexikói pénznemet, a pezót. Amikor ők tőlünk felvették a kölcsönt, akkor 1 dollár 25 pezót ért. Most pedig 1 dollár 70 pezó. Mindannak ellenére tehát, hogy már 150 ezer dollárt visszafizettek nekünk pezóban, többel tartoznak nekünk most, mint amikor felvették tőlünk a kölcsönt az értékcsökkenés miatt. Mindez pedig nagyon aggasztotta őket, mert nem tudták, hogyan fogják tudni visszafizetni a kölcsönt. Ezért összehívtak egy tanácskozást, és engem is meghívtak, és elmondták, hogy mennyire tanácstalanok, mert nem tudják, hogy hogyan tudják visszafizetni a teljes kölcsönt. Én pedig csak annyit mondtam nekik. Felejtsétek el! Mindannyian egy test vagyunk. Mi nem aggódunk a pénz miatt. Jézusban mi mindannyian egy test vagyunk. És amíg fennáll ez a helyzet, és ilyen komoly gondban vagytok, felejtsétek el a kölcsön törvesztését. Bennünket ez egyáltalán nem aggaszt. Ti is az Úr munkáját végzitek itt, és mi mindannyian egy test részei vagyunk. Egy kaliforniai missziós szervezetnek is adtunk kölcsön 300 ezer dollárt, hogy az ottani komplexumot megvásárolhassák. A kölcsönt 2 évvel ezelőtt kellett volna visszafizetniük, de eddigre még nem sikerült. Ezért elküldtek hozzánk egy bizottságot, bocsánatot kértek és elmondták, hogy mennyire sajnálják, és elénk adták, hogy hogyan próbálják megoldani a problémát. Én pedig azt mondtam, ne aggódjatok emiatt, mert ti is az Úr munkáját végzitek. Mi nem aggódunk. Mi mindnyájan az egyház vagyunk, egy test. Bár csak az egyház különböző részei is meglátnák ezt az igazságot, hogy mi mindnyájan ugyanazt az Urat szolgáljuk, és mi mindnyájan Krisztus testének tagjai vagyunk. Előzőleg Jézus egy kisgyermeket ölelt át, és arról beszélt tanítványainak, hogy aki bármit is tesz ezért a kisgyermekért, azt érte teszi. Erre János valami teljesen másról kezd beszélni. Egyfajta klikkesedésről tesz tanúbizonyságot. Jézus pedig válaszol, majd visszatér a gyermekhez. Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Nekem nagyon tetszik az, hogy Jézus ilyen egyenesen és merészen fogalmaz. A gyengéd, szelíd Jézus karjában ezzel a kisgyermekkel azt mondja. Ha valaki akár csak egyet is megbotránkoztat egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Egyébként látnotok kéne a Kapernaumban található malomkövet. Jó nagy és masszív, akkora, mint ez a pulpitus. Ha valakinek ezt a nyakába kötnék, és így dobnák be a tengerbe, nagyon gyorsan leérne a fenekére. És valóban mennyire gonosz dolog kétségeket ültetni egy kisgyermek szívébe? Mennyire gonosz dolog lerombolni a gyermekek csodálatos hitét? Tudjátok, kiket hívok én fel, amikor beteg vagyok, hogy imádkozzanak értem? A gyermekeket. Azt akarom, hogy ők imádkozzanak értem, mert ők nem kételkednek. Ilyenkor felhívom az unokáimat, hogy imádkozzanak értem. És annyira gyönyörű, annyira egyszerű az ő hitük Istenben. És ki az a torz lelkületű ember, aki megpróbálná tönkretenni egy kisgyermek csodaszép hitét? Akármilyen torz vagy perverz emberről van is szó, Jézus azt mondja, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mintha két kézzel mégy a gyehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Ne feledjük, hogy ezek Jézus szavai. És én nem szeretnék sem hozzáadni, sem pedig elvenni a szavaiból. Szerintem Jézus többet tud mindenről, mint Herbert Armstrong vagy a Jehova tanúi. Jobb tehát arra hallgatni, amit Jézus mond, mint arra, amit ezek az emberek mondanak. Jézus szerint ugyanis a pokol egy nagyon is létező hely, és arra kell törekednünk, hogy azt mindenáron elkerüljük. Jobb, ha csonkán éljük az életünket, mint hogy éppen kerüljünk a pokolra, ahol az oldhatatlan tűzlobog, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. A görög eredetiben nem ez a szó szerepel ebben az igerészben, amit mi általában pokolként fordítunk, mert az görögül hádésznak hívják, ami a föld belsejében levő időszakos lakóhelyre utal. Ott laknak a meg nem igazult holt lelkek. Ebben az igerészben szereplő görög kifejezés a gyehenna. Ez azonban nem egy idéglenes lakóhely. Ez a sátánnak és az ő angyalainak végső lakóhelye. Isten nekik készítette ezt a helyet elő. És azok, akik inkább a sátán és az ő angyalai mellé állnak, ide kerülnek, és itt kell majd tölteniük az örökkévalóságot. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mintha két szemmel vetnek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Mert tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással.